Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, tehetségkutatókról lesz szó, de nem akármilyen tehetségkutatóról, egy nagyon komoly rendezvényről, amit az is mutat, hogy aki itt van a vonalban, az dr. Simon Lajos, a pszichiáter, a Semmelweis Egyetem docense. Üdvözlöm, professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
A legfontosabb titulusát nem mondtam, hogy a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnöke, és ez az alapítvány 91-ben létesült azzal a céllal, hogy pszichiátriai betegek, pszichoszociális kihívásokkal küzdök, nem tudom, mi a pontos megfogalmazás most, ugye ezek mindig változnak, de szerintem nagyjából sejtjük, hogy miről van szó, tehát olyan fajta pszichiátriai fogyatékkal élők számára biztosítson művészetterápiát, illetve munkát, hogyha én ezt jól mondom.
Igen, lényegében. Tehát, hogy a munka világába szeretnénk visszasegíteni őket, akik pszichiátriai betegséggel élnek együtt, illetőleg olyan önmegvalósítási formát mutatni, amivel akár identitást is tudnak váltani.
Hát ez talán a legfontosabb, és akkor ezzel a céllel létesült, hát egy tulajdonképpen ki mit tud, ugye egy tehetségkutató, ami az hagyján, hogy országos, de azt hiszem, hogy nemzetközi is, és most már 13. alkalommal rendezik meg.
15. alkalommal.
15.
alkalommal. 14. bocsánat, 14. ebben az évben 14. alkalommal. 2011-ben kezdtük. És valóban ebből a szempontból nemzetközivé vált 4 évvel ezelőtt, amikor Kolozsvárról is, és Szlovákiában Dunaszerdahelyről is jelentkeztek részt vagyunk.
Ugye ez valahogy úgy működik, hogy önök nem az egyénekkel vannak kapcsolatban, hanem az őket segítő szervezetekkel, és ők delegálják a résztvevőket.
Ez így igaz, így van. Lehet egyénileg is jelentkezni, de hát ugye igazából a tömeges szervezési lehetőség arról szól, hogy ott, ahol ilyen kliensekkel foglalkoznak, azok tudnak igazából ismeretet terjeszteni, verbúválni, a felhívásunkat szétosztani.
A döntő az július 8-án lesz az Operaháznak az Eiffel műhelyházában, ami egy, hát egy fantasztikus épület, nemrég adták át, és nagyon-nagyon reprezentatív. Vannak műfaji sajátosságok? Tehát azt akarom kérdezni, hogy vannak olyan műfajok, amik esetleg az ilyen jellegű kihívással élők számára népszerűbbek, mint a átlag emberek számára.
Így van. Lényegében a ki mit tud klasszikus kategóriái vannak, tehát az ének, zene, tánc, versmondás, próza, színház, paródia, és most megjelent bűvész is.
Aha.
Egyetlen egy újításunk van, ami ezekhez a kategóriákhoz képest több, az pedig, hogy a vizuális kategóriát is beépítettük, azaz lehet jelentkezni festményekkel, szobrokkal, kisplasztikával, vagy bármilyen kézműves termékkel.
Akár filmmel
ez
is?
Ez egy önálló kategória is lett. És filmmel is lehet jelentkezni.
Fú, ez nagyon izgalmas, mert ugye van önöknek egy külön képzőművészeti rendezvényük is, ami szintén azt mondom, hogy minden évben megrendezésre kerül, és ott van egy aukció is, hogyha én ezt jól mondom.
Igen, ez a Pszichárt 24 művészeti maraton, ami minden év szeptember utolsó hétvégéjén, ebben az évben 26-án, 27-én lesz, és itt 24 órán keresztül alkotnak együtt egészségesek, pszichiátriai betegséggel élők, laikus alkotók és professzionális művészek. Döntően festés van, 70 festőállványon, de egyébként lehet kisplasztikázni is.
Nagyon izgalmas, de akkor térjünk vissza a tehetségkutatóra. Tehát akkor 4 országos döntő van, ugye? És akik itt kiválasztásra kerülnek, azok jutnak tovább az Eiffel Műhelyház beli gálára?
Igen, 4 elődöntő van az ország 4 régióját érintve, Sopronban, Mohácson, Egerben és Budapesten. És akik itt aranyminősítést kapnak a produkciójukra, azok jönnek el a döntőre az Eiffel Műhelyházba július 8-án.
Fú, hát azért nagyon nehéz lehet a zsűri dolga. Kikből áll a zsűri?
Hát ez egy szakmai zsűri igazából. Van albrüt szakértő, van ének, zene vonalon előadó művész, zeneszerző, gyakorló zene előadó művész. A döntőn például Gregor Bernadett, ugye a próza, a versmondás, színjátszással kapcsolatosan, de erre vonatkozóan is van például táncművészünk, aki produkciókat minősíti, illetőleg ad tanácsokat a továbbiakra vonatkozóan is.
Javítson ki, ha tévedek, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a résztvevőknek ad egy, hát nagyon nagy, hogy mondják ezt így mai szóval, boostot, tehát egy nagy löketet, egy nagyon nagy erőt az, hogy ott föllépnek, de azt hiszem, hogy a társaiknak is, akik a nézőtéren vannak, és látják, hogy egy közülük meg tud ugrani olyan dolgokat, amikre általában csak hát a profik képesek, és pszichiátriai betegséggel vagy kihívásokkal élők, hát általában nem.
Igen, ezt nagyon jól látja, mert lényegében ez most már olyan szintövé alakult ez a rendezvény, a tehetségkutatási tehetséggondozó, hogy már gyakorlatilag egy éven keresztül készülnek rá.
Aha.
Lényegében ez a készülés nem csak magát az előadóra, vagy a tánccsoportra vonatkozik, hanem valóban azok a társak, akik egyébként segítik őket, például lakóotthonokban, vagy a támogatott lakhatás helyszínén, de akár csak egy bármilyen nappali bejáró intézményben, ott például jelmezt terveznek nekik, sőt, meg is varják nekik a jelmezeket. Nagyon sok segítő elem a díszleteket elkészítik, megfestik, összeállítják. Tehát nagyon sokan vesznek már részt abban, hogy a produkció létrejöjjön. Ugye elvileg ez nem egy újdonság, mert hiszen minden produkció így alakul a mindennapi művészeti életben, de hogy itt gyakorlatilag valóban a megváltozott munkaképesség és a beteg társaikkal együtt készülnek arra, és ez egy közös alkotás végül is, amikor megjelenik a színpadon az előadó művész, vagy pedig egy csoport, a tánccsoport, vagy egy énekkar.
Aha, tehát egy komoly csapatmunka van mögöttük.
Igen, és erre a segítők nagyon nagy mértékben szerepet játszanak, hiszen a segítők azok, akik tanácsokat adnak, akik kapcsolatot tartanak, mondjuk a zsűrinek néhány tagjával, hogy hogyan tovább, milyen, hogyan lehetne továbbfejleszteni egy produkciót, mert ugye a segítők sem igazából szakemberek, az egy minőségi ugrás lenne, ha már lenne arra erőforrás, hogy a segítők, akik felkészítik az előadó művészeket, azok már szakemberek lennének az adott művészeti ágban, de ugye itt jelenleg közösségi gondozók, szociális munkások, orvosok, ezek azok, akik segítenek, de mindenki a maga tehetségének megfelelően.
Hát én azt gondolom, hogy ha hírét visszük ennek, akkor biztos, hogy a profi előadó művészek közül is egyre többen csatlakoznának, és szerintem pro bono szívesen segítenének ilyen felkészülésekben. De ha már itt tartunk, és az átjárhatóságról volt szó, mennyire elképzelhető az, hogy egy olyan tehetség, aki föltűnik ezeken a versenyeken, esetleg az úgynevezett profi előadó művészeti kategóriában is meg tudna mutatkozni, elindulhatna olyan tehetségkutatókon, amit nem pszichiátriai betegeknek szerveznek, uram bocsá, bekerülne akár egy televíziós műsorba is.
Ez tökéletes, amit mond, tudnélik pontosan erről szól, nem csak a művészeti része az alapítvány tevékenységének, hanem a munkavilágában való visszatérés, hiszen a megváltozott munkaképességüket arra készítjük fel, hogy valóban a nyílt munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni, és tudjanak dolgozni. Na most ugyanez jelenik meg, amikor én identitás változásról beszéltem, hogy valaki, akinek a korábbi élete szakmája teljesen más volt, de kiderült, sikerült ezt a tehetséget megtalálni és erősíteni benne, akkor előadó művészé válhat, énekelnek. Hát többen vannak, akik a Kimit Tudon szerzett elismeréssel és minőséggel utána megjelennek különböző rendezvényeken is, ők énekelnek például. De tehát gyakorlatilag a kerámia művészek azok kint a nyílt piacon tudják eladni a termékeiket. De hát egy csomó ilyen lehetőség van, és nagyon sokan tudnak ebből az identitásváltással például festőművésszé válni.
Igen, valószínűleg maga az előadó művészet, a színpadi előadó művészet az a legnehezebb falat, már csak azért is, mert hát tudjuk, hogy a társadalom azért elég erőteljesen stigmatizál.
Igen. Hát ugye az igazi nyíltan is megfogalmazott feladata ennek a rendezvénynek, meg a Pszichiátr 24-nek is, de az országban több helyen van egyébként olyan rendezvény, amelyiknek ez nyíltan felvállalt küldetése, hogy a társadalom meglévő stigmatizációt, diszkriminációt, előítéleteket csökkentsük. A Pszichiátr 24 erre ideális, 8 városban van egyszerre, egy időben hang és kép folyamatos 24 órás kapcsolattartással,
közvetítéssel,
és hogy igazából itt nem tudja senki, hogy ki milyen háttérrel érkezett. A művészet nyelvén kommunikálnak, és a művészet az, ami alapján megítéltetik a teljesítménye, illetve az, amit rajzolt, így kerülnek aztán kiállításra egy szakmai zsűri részéről. És itt, aki egy személyesen bemegy egy ilyen térbe, közösségi térbe, és együtt alkot valakivel, és mondjuk 4-5 óra múlva derül ki, hogy ő pszichiátriai betegséggel él együtt egyébként, azon kívül, hogy ugyanazt az akrilfestéket használja, és ugyanolyan elképzelése ül a vászon előtt, hogy amikor kilép innen ez a személy, a személyes élmény alapján lényegesen megváltozik az az előítélete, amikor nem is ismerte, hogy milyenek a pszichiátriai betegek, csak tud róluk, hogy hát biztos veszélyesek, kiszámíthatatlanok, nem lehet velük kapcsolódni. És az az élménye van, és ez már kitörölhetetlen, hogy ő személyesen kapcsolódott, és megélte, hogy egészen mások a pszichiátriai betegséggel élők, mint ami a médiában, bocsánat, de ez így van,
hogyne,
a médiában, vagy pedig a közbeszédben létező előítélet és séma a pszichiátriai betegekről.
Professzor úr, lenyűgöző az a munka, amit önök végeznek, és hát elképesztő a társadalmi hasznossága, és én tényleg csak azt tudom mondani a hallgatóinknak, hogy akik bármilyen formában, akár anyagilag, akár úgy, hogy részt vesznek ilyen projektekben, vagy ilyen jellegű tehetségkutatók előkészítésében, szóval segítenék a Moravcsik Alapítványt, akkor keressék fel a honlapot, és ott megtalálnak minden elérhetőséget. Elszaladt az időnk, de egy dolgot még muszáj megkérdeznem, ami szintén így egy ilyen, hát azt gondolom, hogy városi legenda, de most, hogy beszélgetünk, ha kérdezek rá erre, van egy ilyen közhiedelem, vagy közvélekedés, hogy egyre nő a pszichiátriai betegek száma. Ez mennyire igaz? Mennyire látja ön ezt a saját praxisában?
A klasszikus nagy pszichiátriai betegségeknek az epidemiológiai előfordulása az eléggé stagnál. Szkizofréniának is 1-1,5%, a bipoláris betegeknek, mániás depressziós állapotoknak. Az viszont ténylegesen igaz, hogy a stressz olyan mértékben nő, hogy az észrevehetően emeli a nem ilyen típusú pszichiátriai panaszok és tüneteknek a előfordulását és a megbetegedést, és ebben valóban így igaz, hogy a pszichoterápiára szorulók, vagy akár gyógyszerre szorulóknak a száma valóban nő ennek a mostani társadalmi életünk felgyorsultságának, annak az információ dömpingnek a következtében, és annak a stressznek a következtében, amit az emberek nagy része átél, és ebben valóban vannak alvászavar, depresszió, pánikbetegség, szorongás, ezek azok, amik valóban felszaporodtak, de egyébként arról a betegségről, ami a nagy pszichiátriai kórképek, azok így eléggé állandó előfordulás van.
Na jó, hát akkor egyrészt azt üzenjük a hallgatóinknak, hogy nyugi-nyugi, másrészt hívjuk fel a művészetterápia fontosságára a figyelmet. Nem kell profi festőnek lenni senkinek ahhoz, hogy egy kicsit rajzolgasson, festegessen, zenéjen, verseket írjon, mert az nagyon-nagyon sokat segít. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Dr. Simon Lajos pszichiáter, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Semmelweis Egyetem docense volt a vendégem, és akkor találkozunk július 8-án kedden az Eiffel Műhelyházban a Ki mit tud döntőjén. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóim, újra itt a Salföldi Dalföld, méghozzá június 20-22-én. Ez egy fantasztikus összművészeti fesztivál a Káli medence kapujában Salföldön, pár percre a Balatontól. És aki itt van a vonalban, és mesélni fog erről a fesztiválról, illetve az ő saját koncertjéről, az nem más, mint Orbai Lilla, az FMR zenekar. Hát mondhatnám, hogy frontembere, de hogyha jól tudom, ketten vagytok benne. Szia!
Így van, szia, és köszöntöm a hallgatókat. Ketten vagyunk fő alkotók ebben a csapatban, Kozanel Izabella és én, és igazából ketten írjuk a dalokat.
Mondj egy pár szót erről a zenekarról, mert neked a kvintetted volt a, hát ha mondhatok ilyet, híresebb, azért meg talán idősebb is, azzal nagyon-nagyon sok helyen fölléptetek, nagyon klasszul dokumentálták is ezt a korszakot. Nem tudom, az megvan-e még, mellette csináljátok az FMR-t, vagy ez egy teljesen új dolog?
Igazából a kettő egyébként egy időben született, a két formáció nagyjából, és igazából megy a quintet is, megy az FMR is, Iza is elkezdett egy saját projektet, és mindig egyfajta megújulás, amikor a két úgymond fő projektünkből átmegyünk az FMR-be, és akkor ott közösen zenélünk, az mindig egy ilyen megújulás, ahogy mondjuk a nevünk is mutatja, ugye az FMR az főként sokan az elmúlás szóra asszociálnak.
Én azt hittem, hogy rövidítés, megmondom őszintén, hogy FMR.
Nem, igen, de egyébként sokan azt hiszik, amikor megkérdezik, hogy mi a nevetek, és akkor itt látom, hogy így elkezdik beírni, hogy FMR, és mondom, nem, FMR-e. Ez igazából a Tisza virágot jelenti, és mi nem ezt az értelmét használjuk ennek a szónak, hanem igazából azt, hogy átváltozik minden. Uh-huh. És úgy, ahogy a zenénk is, a zenekar is sokat formálódott, egyébként meg az előző mondatomat kijavítva, most már majdnem mindegyik zenekari tagnak van a repertoáron saját szerzeménye, a trombitásunk is írt szerzeményt, a cimbalmosunk is, úgyhogy igazából mindenki alkot.
Hát igen, meg nyilván egyik formáció inspirálja a másikat. Mesélj akkor Salföldről, te hogyan kerültél először oda, és mikor fogtok idén játszani, meg hogy miért jó ott játszani? Mert nyilván jó, mert különben nem mennétek vissza.
Azt hiszem, hogy először 2 évvel ezelőtt voltunk, és volt egy nagyon nagy eső, ezért kicsit csúszott a program.
Az idén nem lesz, azt már garantálták a szervezők.
Persze, ezt nem lehet eléggé megígérni, mert hiába.
De lehet, nem
időjár,
lesz eső. Nem lesz eső.
De volt nem. Olyan egyszer, hogy a...
Egyszer volt, de most nem lesz. Na igen, egyébként emlékszem én is arra.
Igen, és akkor csúszott a program, és ugye kicsit tovább maradtunk a tervezetnél, és ez egy ilyen nagyon meghitt helyszín volt, és arra emlékszem, hogy nagyon közel volt a közönség, és nagyon bensőséges hangulatot teremtettünk így a közönséggel együtt, és imádtuk, és alig várjuk.
De ez egyébként az egész fesztiválra jellemző a bensőséges hangulat, tehát ez nem egy nagy színpados dolog, még akkor is
igen,
vannak nagyobb
igen.
zenekarok.
Igen, és megmondom őszintén, hogy kicsit jobban is szeretjük az ilyen kisebb színpados természetközeli helyszíneket, mert nem is tudom megfogalmazni pontosan, hogy miért, de eleve az, hogy ugye a helyszín az ilyen nagyon természetközpontú, ezért így nagyon inspirál minket.
Hát meg mondjuk ki, elképesztően szép, tehát annak a tájnak
igen.
a varázsa,
igen,
az
igen.
azt gondolom, hogy összehasonlíthatatlan bármivel.
Így van.
Hol játszotok az idén, és mikor?
Június 21-én, 23 órakor, Tőke Gyula Pajtájánál.
Az egy legendás helyszín, és tavaly ilyen technikai okok miatt kiesett, azt hiszem, de most akkor idén újra lesz, az nagyon klassz. Ilyenkor, amikor mentek, akkor nyilván nem az van, hogy oda rohantok, lenyomjátok a koncertet, és rohantok a következő helyre, hanem gondolom hosszabb időt is eltöltöttök. Megnéztek ilyenkor kollégákat, vagy esetleg részt vesztek, hiszen vannak izgalmas beszélgetések, nagyon finom a gasztró, azt tudom, meg hát egy csomó mindent lehet ott csinálni, szóval ilyenkor hogy terveztek? Akár te, akár a zenekar többi tagja, hogy találjátok ki ezt?
Általában attól függ, hogy a zenekar többi tagja az, hogy mennyire kell utána sietni, de mi szeretünk ilyen fesztiválokon így ott ragadni. A múltkor is játszottunk vidéken egy helyszínen, és ott is aludtunk, és szeretünk így kirándulgatni, felfedezni új dolgokat, úgyhogy én remélem, hogy most is így alakul.
Hát igen, mert elég izgalmas dolgok lesznek, például lesz egy olyan, hogy Dress Mihály alternatív kvartett, ami nem tudom, hogy micsoda, de nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Ugye Dress Mihálynak hát nagyon sok formációja van, nagyon sok stílust képvisel, ez biztos, hogy elképesztően izgalmas lesz, de lesz például a Fanfara Komplexa, ők ugye fúvósok, akkor Sebestyén Márta, hát ugye azért egy legenda, Andrejszky Judittal szokott fellépni, ő is ott lesz, természetesen lesz Folkambassz, ugye nélkülük nem is lehetne, Zsalföldi Dalföld, és hát a Lakatos Monika folk trió, ez nem is tudom, hogy pontosan a Monikának melyik felállása, de hát mindenképpen autentikus cigányzene, szóval nagyon izgi. Téged igen, melyik, melyik műfaj érdekel, vagy csigász főleg inkább?
Mindenki, akit mondtál, minden formáció nagyon érdekes, és mindegyiket nagyon szívesen meghallgatnám. Azzal kezdeném, hogy a Dress Mihály Alternatív Quartetben a mi cimbalmasunk is játszik.
Na.
Úgyhogy elsősorban nem is csak emiatt, hanem mert Dress Mihályban imádom azt a kettősséget, hogy amit egyébként nagyon, nagyon támogatok, hogy a jazz úgy tudja ötvözni a népzenével, hogy ilyen nagyon természetes is. Az ösztönös az nem biztos, hogy nem tudom, hogy milyen megfogalmazás.
Hát ez az ő védjegye tulajdonképpen, tehát
igen,
ez egy zseniális ötlet, és ez évtizedeken keresztül
magával. Úgyhogy nekem ő az egyik kedvencem, úgyhogy őt mindenképpen szeretném hallani.
És ki a cimbalmosotok, ha már így szóba hoztad, említsük
Horváth
meg a nevét.
Horváth Áron.
Aha, ő korodbeli, tehát egy fiatal művészről van szó.
Ő fiatalabb nálam, ezt most nem árulom el.
jó, nem is akartam ilyen részletekbe belemenni, csak Dress Mihályra jellemző az, hogy hát nem csak a saját generációjával muzsikál együtt, hanem abszolút a fiatalokat is úgymond beveszi a bandába,
igen.
És hát ezzel lehetőséget teremt nekik, ami egyfajta ilyen, nem is tudom, tehetségkutatás, tehetséggondozás is. Jól van, Lila, lassan itt elrepül velünk az idő, de akkor még egyszer mondd el, kérlek, hogy pontosan hol lehet titeket hallani, illetve mondd el, hogy az FMR zenekart milyen közösségi, meg egyéb digitális platformokon lehet megtalálni, akinek most meghoztuk a kedvét ahhoz, hogy hallgasson titeket.
Tehát akkor június 21-én, 23 órakor Tőke Gyula pajtájánál tudunk találkozni.
Salföldön,
nagyon várjuk, Salföldön, és megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, Instagramon, FMR név alatt, illetve a Spotify-on, fent van két lemezünk, és nemrég a YouTube-ra is felkerült, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi.
Jól van, tehát akkor Salföldi Dalföld június 20-22. Ti gondolom akkor turnébusszal mentek, hiszen nagyobb a csapat, és vinni kell a hangszereket is, de az odalátogatóknak azt javasoljuk, hogy például Ábrámhegy vasútállomásról még akár gyalog is, de bringával aztán tényleg egy 12 perc, bár lejtőn fölfelé, de ugye visszafelé meg lejtőn lefelé kell jönni, és mindig a visszaúta nehezebb az ilyen fesztiválokra, azt tudjuk. Szóval, hogy mindenképpen érdemes ezt autómentesen megközelíteni, sok-sok szempontból. Úgyhogy Lila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor találkozunk a koncerten, találkozunk a Salföldi Dalföldön. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és mindenképpen meghallgatom a koncerteteket, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is. Köszönöm
nagyon
még egyszer.
Nagyon köszönöm, én is nagyon köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is.
Szervusz!
Szia!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.